most már van egy downstream data lake-ünk, amire elkezdünk egyre több rendszert bekapcsolni, meg ez az egyik, mondjuk úgy, sikertörténete a 3D-nek, hogy erre most elindult egy agilis program, ami egy backlog alapján egymás után különböző üzleti problémákat megold ezzel.
Hogyha történt egy esemény, akár egy külső piaci esemény, egy negatív vagy egy pozitív esemény, akár egy belső probléma, mondjuk leállt egy üzem, vagy valami, vagy mondjuk alacsony a Duna szintje, és akkor kevesebbet lehet mondjuk uszályon szállítani. Tehát megváltozik az a kép, amit elképzeltünk előre, akkor be tudjon avatkozni. És ugye ez a Sonar projekt...
Ipar 4 Backstage. A mesterséges intelligencia, robotika, big data, cloud már napjaink része. De mit hoz a jövő, és milyen hatással van ez a termelő szektorra? Az Ipar 4 Backstage podcastet hallgatod, amelyben iparvállalatok kulcs szereplői és szakértők történetei mentén mutatjuk be, hogy merre tart az ipar.
Mindenkinek van egy története. Egy történet arról, hogy hogyan lépett a sikerhez vezető útra. De mi van a sikersztori mögött?
Hallgassd velünk a modern ipar kulisszatitkait.
Nagy szeretettel köszöntöm stúdiumban vendégeinket, Szabó Zoltánt, a MOL Group Downstream digitál fejlesztési vezetőjét, és Vicián Zsoltot, a MOL Group Downstream IT vezetőjét.
Jó reggelt, sziasztok!
Szia, Zoli!
A bemutatóban rögtön van szerintem legalább két olyan fogalom, amit érdemes lenne megmagyarázni. Először is ez a MOL Group. Ez mindben más, mint mondjuk a MOL.
Igen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy vállalatcsoport, aminek három nagy tevékenység köré szerveződik a működés. Az egyik az upstream, ugye a kőolaj kitermelés, a másik a downstream, ami a kőolaj feldolgozása és ugye a termékek logisztikája és értékesítése, és a harmadik nagy terület az pedig a retail vagy consumer services, amivel a legtöbben találkozunk az utakon, ugye
a kutak,
igen, és a hozzátartozó kiszolgálás, meg szolgáltatások és egyéb dolgok. Hát Európában 12 országban vagyunk jelen, de például upstreambe, Ázsiában is, meg még az északi tengeren is voltak érdekeltségek. Tehát ez egy vállalatcsoport.
És akkor ezt úgy kell értelmezni, hogy akkor ti az egész vállalatcsoportnak a downstream területének a fejlesztésé és informatikáért vagytok felelősek?
Igen, alapvetően így.
Ez nagyon-nagyon izgalmas. Ugye használtatok, amikor előzőleg beszélgettünk egy fogalmat, ezt a 3D-t, ami nem a háromdimenzió, hanem ez a Digital Downstream Development, ugye ez volt ez a fogalom?
A sorrend az majdnem tökéletes, ugye a Downstream Digital Development a hivatalos neve, ugye ez egy olyan szervezet, ami tavaly nyáron jött létre, és pont azt tűzte ki célul, hogy a most már eléggé felfutóban lévő digitalizációs tevékenységeket a downstream divízión belül, ugye még ez, ami a termék, vagy a kőolaj feldolgozása, és a logisztika és a nagykereskedelem, nagyon egyszerűen, azoknak a digitalizációs projektjeit, tevékenységeit fogja egy csokorba és koordinálja egy vízió felé.
És mi volt az oka annak, hogy ezt így kiemelték?
Már talán tavaly előtt, ugye MOL előállt egy frissítés stratégiával, aminek Enter Tomorrow a neve, és ennek mentén az egyes üzletágak, így a downstream is kialakította maga 20-25-ös, 20-30-as jövőképét, hogy mivel fogunk foglalkozni, merre megyünk. És amikor ez a roadmap elkészült downstreamen, gyakorlatilag minden projekt vagy a projekteknek egy túlnyomó része valahol a digitalizációt, IT technológiát, automatizálást megemlítette. És én azt hiszem, hogy ebből indult el a beszélgetés, hogy ha ez ilyen jelentős mértékben ott van a elképzeléseink között, hogy a jövőben egy sokkal erősebben digitalizált, automatizált üzleti folyamatot képzelünk el, akkor ennek meg kell teremteni a downstream oldalon, vagy az üzleti oldalon az ownership-ét és vezetését.
De bemutatnátok azt, hogy a ti pozíciótok pontosan micsoda, és miért vagytok felelősök?
Igen, hát jó magam, ennek a 3D, vagy Downstream Digital Developmentnek vagyok a vezetője, és gyakorlatilag tehát egy 11 fős csapatot vezetek, de nem ez adja a komplexitást, hanem az üzlet, amit koordinálunk, és amit összefogunk. Ez a Downstream, aminek 9000 ember gyakorlatilag a alkotja, és rengeteg az úgynevezett stakeholder, vagy akikkel nekünk ezt együtt kell csinálni. Például a Zsolt által említett projekt kapcsán felmértük, hogy nagyjából 400-500 ember az, aki ebbe a digitalizációs folyamatban részt vesz.
Mint stakeholder, érintett.
Ők mind dolgoznak a saját szervezetükbe, tehát a finomításba, a logisztikába, a kereskedelembe, de ennek a központi koordinációját úgynevezett üzleti folyamatok mentén végzi ez a szervezet, amit irányítok. Négy nagy üzleti folyamatra osztottuk fel a downstream-et. Az egyik, amit úgy hívunk, hogy Digital Customer, ez arról szól, hogy minden, ami a vevő kiszolgálásban részt vesz folyamat, legyen az egyébként sales-be, logisztikával vagy a termelésbe, ettől függetlenül egy ember fogja át ennek a teljes digitalizációját.
Tehát van ennek a folyamatnak egy folyamat gazdája?
Így van, úgy hívjuk, hogy program manager. Az egyik kollégám az kifejezetten azért fele, hogy a teljes vevő facing, ilyen szép angol szót használjak, folyamat digitalizáció független attól, hogy melyik szervezetben van éppen az üzleti folyamat. Akkor van egy ugyanilyen a supply chain-re, van egy a teljes eszköz életciklusra, és van egy a management szempontjából. És ez a négy nézet szerint van négy program manager, pontosabban három, mert az egyik az ugyanabban a kézben van, de ementén digitalizálni, tehát nem azt mondjuk, hogy egy szájtot digitalizálunk, vagy egy funkciót digitalizálunk.
Nem üzleti folyamatot.
Hanem üzleti folyamatot, és ez okozta ezt a nagy diverzitást, meg ugye elindult ez a boom, hogy digitalizálunk, csak nagyon széttartóan csináltuk, mert ez a siló mindenkiben benne ott volt, aki a szervezeti siló, van, aki a területi siló, vagy a termék siló, ugye a sílót jó értelemben, és ezért lettek ugye ilyen széttartó megoldások, és ez egy kulcs eleme ennek az új szervezetnek, hogy ezen négy folyamat mentén alakítottuk ki, tehát három programmenedzser felügyeli ezeket a területeket, és tök mindegy, hogy az most éppen szervezetileg a logisztikához tartozik, a termelés, vagy a kereskedelemhez. Ez egy üzleti folyamat, tehát egy gazdája van a digitalizáció. Hát
és ha jól értem, akkor a te területed az inkább egy üzleti terület, tehát üzleti oldalról.
Így van, tehát mi üzleti oldalról fogjuk össze, tehát nálam nem IT szakemberek ülnek elsősorban, hanem olyan emberek, akik kettő között vannak, tehát van egy jó 10-15 éves üzleti tapasztalatuk, de emellett van egy olyan IT vagy digitális vénájuk, ami ezt megteremti, ezt a fajta képességet, és mondjuk 1-2-3 IT projektben már múltban részt vettek.
A MOL-nak van egy jelentős méretű IT szervezete, tehát ez egy több mint 700 fős szervezetet jelent, ez egy nagy mátrix szervezet. Uh-huh. Ez két nagy ágra bomlik szét, van egy stratégiai része, aki a architektúra meghatározás projekteknek a tervezése, illetve egyáltalán a költségvetés tervezés üzleti kapcsolattartásért felel, és van egy delivery része, a delivery-n értem mind a projekteknek a leszállítását, mind pedig a alkalmazás üzemeltetést. Ha szervezetileg nézzük, akkor ebből én a stratégiai oldalon vezetem a downstream területnek a összes IT témáját, tehát gyakorlatilag én felelek,
illetve... Grup szinten, ugye?
Tehát ugyanúgy is. Grup szinten, így van, és Zolihoz hasonlóan nekem is egy relatíve kis csapatom van, tehát ez egy 14 fős közvetlen szakértői csapat, ez egyébként túlnyomó részt több évtizedes tapasztalattal rendelkező komoly szakértőkből áll, akiknek az a feladatuk, hogy irányba tartsák a IT fejlesztéseket vagy a hajót, és utána a delivery oldalt pedig a ITD GBS névre hallgató szolgáltató szervezetünk végzi, ahol szintén van nekem egy pírem, aki a downstream delivery-ért felel, és akkor velük együttműködve biztosítjuk azt, hogy a projektek leszállításra kerülnek, meg a alkalmazásokat üzemeltetjük.
Jól értem, akkor gyakorlatilag ti ketten feleltek azért, hogy a downstream területen kialakuljon egy jövőkép, egy vízi, hogy a digitalizáció ipar 4 területén, illetve ennek a megvalósításáért is ti feleltek.
Nagyon röviden, igen. Ez
nagyon izgalmas és kihívásokkal.
Abszolút, abszolút.
Visszatérve erre a 2030-as stratégiára, ami MOL az egy tőzsdén lévő cég, ezért egy elérhető dokumentáció, de én azt gondolom, hogy talán a hallgatók többsége nem tanulmányozta még ezt a dokumentációt. Pár mondatban el tudjátok mondani, hogy ez mit tartalmaz?
Hát én röviden el tudom mondani a downstream, hogy ezen belül milyen célokat tűzött. Ugye például három kulcsszót kell megjegyezni, a hatékonyság, a transformáció és a fenntarthatóság. E köré épül gyakorlatilag ez a stratégia. Ugye, és ezen belül gyakorlatilag a digitalizáció, én azt gondolom, hogy mind a három lábat tudja és kell támogatnia, de leginkább, mivel azért azt mondtuk, hogy mi egy ilyen eszköznehéz iparágban dolgozunk, tehát valószínűleg sose leszünk Airbnb vagy Amazon, hanem alapvetően a hatékonyság területén lesz az, amit a digitalizációt támogatni, de emellett például két olyan területet kiválasztottunk, ahol transformálni szeretnénk magát a működést a digitális technológia segítségével. Uh-huh. Ez a két terület pedig nagyon röviden a hogyan szolgáljuk ki a vevőinket, tehát a vevőkiszolgálás, tehát a vevő felé mutatott digitális megoldások, illetve a másik, hogy hogyan optimalizáljuk a működésünket csoportszinten, vagy akár leegészen az üzemig, az egyes berendezésekig, hogyan optimalizáljuk azoknak a működését.
Amikor te vevőt mondasz, akkor az a végfelhasználó, vagy esetleg egyéb vásárlók?
Hát amikor én vevőt mondok, akkor tipikusan a nagykereskedelmi oldalra gondolok, mert a, nem a retail része, az egy másik szervezet, arra is van egy külön digitalizációs szervezet egyébként, de alapvetően én a nagykereskedő, nemi vevőkre gondolok.
Érdemes azt hozzátenni, hogy tehát hogyha kívülállóként hallgatom ezt a beszélgetést, akkor lehet, hogy egyáltalán nem világos, hogy és akkor mik is azok a termékek, amikről beszélünk, mert nyilván üzemanyaggal talán kenőolaja találkozik a hétköznapi ember a kutakon, de hogy ezen kívül van egy elég komoly termékportfólió, aminek a petkem termékek, tehát a különböző mondjuk úgy műanyagok, az egy nagyon fontos része, és amikor transformációról beszél az Oli, akkor ez részben arról szól, hogy tudjuk a meglevő feldolgozási kapacitásunkat átalakítani arra, hogy több petkem terméket tudjunk előállítani, illetve a petkem értékláncban a specializáltabb termékek felé elmenjünk, ugye a polioolgyár, ami hamarosan most már indul, az ebbe egy lépés, mert ugye a polioollal egy lépést előre tettünk ebbe az értékláncban, de vannak ezen kívül egyéb termékeink is, mondjuk egy példa a bitumen, vagy nyilván a PB gáz is egy ilyen példa. Tehát szerintem ez fontos az értéshez, hogy itt nem csak arról van szó, hogy dízelt szállítunk, én nem tudom.
És lehet, hogy 2030-ra éppen csökkenő mértékben, mert ugye, ha jól emlékszem, a 2030-as stratégiát talán pont az hívta életre, vagy az is talán hatást gyakorolt rá, hogy ez az elektromos mobilitás így megjelent.
Hát nyilván az egy megatrend most, amire válaszolni kell a MOL csoportnak is, és nyilván a stratégiának egy része, hogy erre a választ megadjuk, és nyilván szerintem a legtöbben, akik ugye hallgatják ezt a podcastot, már látják, hogy a töltőállomásokon például minden megjelent az elektromos töltő, ez egy ilyen történet, de ami másik, amit a Zsolt említett, az, hogy hogyan lehet azt a kőolajat, amit egyébként ugye az a közel 500 finomító, amit a világon találunk, mondjuk feldolgoz, abból hogyan lehet olyan terméket előállítani, amik ebben a megatrenddel nem fognak ellehetetlenülni mondjuk hosszú távon, például ugye a műanyagok egy ilyen téma. Ahhoz adunk olyan digitalizációs megoldásokat, generálunk olyan digitalizációs projekteket, amik alapvetően a hatékonyságot, ezt a transformációt és egyébként a fenntarthatóságot is támogatják.
Említettétek, hogy talán egy éve indult ez a szervezet, ha jól emlékszem, azt
mondtam. Hát egy fél éve.
Van esetleg azért már valami sikersztori, ami akár ez alatt a fél év alatt, vagy már előzőleg elindult itt a downstream területen, amit itt szívesen megosztanátok?
Mostanában mondjuk úgy felkapott téma a Internet of Things, IoT. Tulajdonképpen ez egy finomítás tekintetében több évtizedes régi sztori. Tehát, hogy a finomítóinkban, hogyha megnézzük, több mint 300 ezer mérési pontunk van, és ráadásul automatizált szabályozóink vannak, az egész nagyon szorosan már digitalizált, ha így vesszük, tehát hogy ez egyáltalán nem egy új történet, illetve az elmúlt évek során azért volt több, én azt gondolom, hogy sikertörténetünk. Az egyik ilyen projekt volt a Sonar, de az Zorinak megengedtem, hogy ő mondja el, mert igazából az ő gyermeke.
Igen, hát az egyik ilyen, hát mi Sonarnak hívjuk, ez egy rövidítés. Alapvetően arról van szó, hogy ugye egy komplex ellátási láncot üzemeltet a downstream, aminek ugye van egy kőolaj ellátási lába, van egy finomítási lába, és van egy logisztikai elosztási lába, és utána egy értékesítés. Ugye az egész onnan kezdődik, hogy a keresletet előre jelzem. Nagyon fontos, hogy alapvetően a kőolaj, vagy a downstream, vagy a kőolajipar az alapvetően nem egy klasszikus pull üzletág, hanem alapvetően egy elvárt vevői kereset előrejelzésre szerez be, gyárt és eloszt, tehát az egész egy úgynevezett forkasztó, vagy kereset előrejelzéstől indul, és ugye avval a problémával szembesültünk, hogy ez egy akkora komplexitást ért el, illetve a döntéshozás az nem hetek alatt, hanem napok, sőt néha órákon belül meg kell, hogy történjenek, ezért rengeteg olyan információ kell adnak az állátási láncnak a több pontjáról, ami egy ilyen úgynevezett navigation board, ahogy mi hívjuk belül, de alapvetően egy ilyen döntési fórum, ahol összeülnek az operatív kollégák, szakemberek, és eldöntik, hogyha történt egy esemény, akár egy külső piaci esemény, egy negatív vagy egy pozitív esemény, akár egy belső probléma, mondjuk leállt egy üzem, vagy valami, vagy mondjuk alacsony a Duna szintje, és akkor kevesebbet lehet mondjuk uszájon szállítani. tehát megváltozik az a kép, amit elképzeltünk előre, akkor be tudjon avatkozni. És ugye ez a Sonar projekt, ez gyakorlatilag nem más, mint egy ilyen komplex dashboarding, vagy előre vetítés azoknak a dolgoknak, hogyha nem csinálunk semmit, akkor nagyjából ez várható, és akkor látjuk, hogyha nem csinálunk semmit, akkor milyen problémákba ütközünk, és akkor be kell avatkozni, és akkor utána megmutatja, hogy na most beavatkoztál, akkor most megváltozott a várható kimenet. Nagyon egyszerűen ilyen készet szintekbe szoktuk előrejelzni, hogy lesz elég. Általában két probléma szokott lenni, vagy valamiből túl sok van, vagy valamiből túl kevés.
Igen, ez már más is.
Nagyon egyszerű az egész.
Igen. És ha jól értem, akkor ez egy integrált logisztikai és gyártás tervezési megoldás?
Hát ez inkább egy ilyen reporting rendszer, de ennek az adja a komplexitását, hogy rengeteg alkalmazást, rengeteg üzleti folyamatot kellett egy logikára ráhúzni. A lelke egy adatmodell, ami ezt az egész üzleti struktúrát leképezi, és ezen adatmodellen keresztül láthatjuk a világot, és látjuk azt, hogy mit gondoltunk, és ehhez képest mi az, ami éppen várható. Uh-huh. És még ami nagy komplexitás, ez több mint 200 ember eteti ezt a folyamatot, tehát az információ egészen ugye a piacról, tehát hogy a kereskedők milyen előrejelzést várnak, az hogyan változik, egész utáig, hogy a gyártásban mi az, amit változtatnak, mert valami történt, és akkor mi az optimális megoldás. Tehát ez egy nagy integrációs platform is egyben.
És egy nagyon szép ipar 4 megoldás, hiszen ugye a döntési késleltetésnek a csökkentése a cél, és ez gyakorlatilag az egyik ilyen szép feladat. Gratulálok hozzá, hogyha ezek szerint akkor ez már jól működik. És...
Hát azt mondhatjuk, igen, hogy már egy jó ideje használjuk, nyilván mindenen lehet javítani, de azt gondolom, hogy igen, ez egy sikertörténet.
Jó, mielőtt belemennénk még így a technológiai témákba, többek között az IoT-ba is, ha már kérdeztem a sikereket, akkor hadd kérdezem, hogy van esetleg valami kudarcélmény, olyan kudarcélmény, ami esetleg másoknak valamiféle tanulságot tartalmaz?
Nem biztos, hogy a kudarcot használnám, de a tanulságot ez biztos. Én azt gondolom, hogy nagyon sok jó próbálkozásunk, meg jó elképzelésünk van. Tipikusan két dologba szoktunk beleütközni, ami gyakorlatilag visszaköszön mindenütt. Az egyik az ennek az emberi és folyamat oldala.
Tehát kulturális
oldala? Nevezhetjük kulturális oldalnak, tehát olyan szempontból a MOL csoport az nem organikusan fejlődött, tehát különböző cégeket fölvásárolt, különböző kultúrából érkező csapatok vannak, akik tulajdonképpen azért sok autonómiával rendelkeznek, vagy rendelkeztek a múltban, és ha ezt központilag valaki befolyásolni akarja, akkor ezt támadásként
ellenállást
élik meg. Tehát, hogy, és szerintem ez az egész, ez egy nagyon fontos tanulság, hogy tulajdonképpen hiába teszel oda egy új eszközt, mondjuk készítesz egy predictive maintenance megoldást, ha nincs felhatalmazva, vagy nem érzi magát felhatalmazva az üzemeltető arra, hogy egy előrejelzés alapján leállítsa az üzemet, mert ugye, hogyha bekövetkezik a baj és megáll az üzem, az egy kész helyzet, utána azon valamit minél gyorsabban javítok, ez egy kulturálisan elfogadott megközelítés, hogyha én fölteszem, egy gép azt mondta, hogy holnap után baj lesz, de most igazából még nincsen semmi baj, és ez alapján közbelépek. Ez egy kulturális változás, hogy nagyon kevés az olyan technológia, ami önmagában, hogyha letesz egy előrejelzést, vagy egy értéket az változáshoz, és ugye, hogyha most konkrétan az ipari folyamatokat nézzük, akkor avval kapcsolatban pedig teljesen érthető és természetes módon nagyon nagy az óvatosság, hogy egy zárt szabályozó körbe valami új bekerüljön. A másik megtapasztalás pedig ugyanebből a múltból adódóan nagyon sokszínű az eszközparkja a MOL-nak. Tipikusan egy olajfinomítót vagy egy ilyen ipari környezetet nem a 3-5-10 éves, hanem a 20-30 éves,
vagy még hosszabb
ciklusidőre terveznek. Tehát hiába áll elő egy nagyszerű új technológia, vagy hiába lenne sokkal jobb, hogyha valami egységes lenne, nem az, és ennek a megváltoztatása, ez egy egész másik költség és időskálán mozog, amiből adódóan. Tehát ugye hol jelent ez praktikus problémát? Például hőcserélőkkel voltak nagyszerű projektjeink, ami méri, hogy a hőcserélőnek a hatékonysága az, hogy változik, és le tud tenni egy javaslatot, hogy melyiket kéne tisztítani, stb. De ez akkor lenne jó, hogyha a csoport szinten az összes hőcserélő egyelőre egyszeri modellalkotás után kikörtíthető lenne. Ehhez viszont azt kéne, hogy mindenütt ugyanaz a eszköz, meg szabványos struktúra van, ami nincs, mert hogy ez különböző múltból érkezett, és évtizedeken keresztül különböző módon továbbfejlesztett környezet, tehát hogy a skálázhatóságot nagyon nagyba befolyásolja a meglevő infrastruktúra, ami egy adottság, és ha a fejünk tetejére állunk is, akkor is az lett ott, tehát együtt kell élni vele.
Igen, nekem is eddig az volt a tapasztalatom, hogy a folyamatgyártás, mint olyan, az egyébként is máshol is egy nagyon eszközintenzív gyártási technológia, ahol nem fogják az egészet egyik pillanatban a másikra lecserélni, tehát ez a fajta, nagyon jó fogalmazta, ez a barna.
Barna mezős.
Ez mindenhol egy ilyen kihívást jelent. Jó, egy pillanatra erejünk még arra a kulturális elemre visszatérnék, mert ez is egyébként ez egy ilyen tipikus dolog. Ti foglalkoztok így a kultúra alakításával, és így esetleg ennek a evangelizációjával?
Igen, hát a szervezetem részeként, vagy egész pontosan a vízió részeként is van egy olyan tevékenység, ami pont az emberi oldalát próbálja támogatni, segíteni. Nagyon-nagyon sok a rendszer, nagyon-nagyon sok a projekt egyébként, és nagyon kevés az olyan ember, aki ezt jól tudja implementálni, meg utána használni. Uh-huh. És azt látjuk, hogy három téma az mindenképpen szükséges, hogy foglalkozunk vele. Az egyik ugye az attraction.
Arra gondolsz, hogy föl kell tenni az érdeklődést?
Igen. Tehát hogy olyan emberek jöjjenek hozzánk, akik ugye szakmabeliek, vagy értik ennek a területnek a részleteit. Utána ezeknek a megtartása egy külön feladat, és ezeknek a fejlesztése, hiszen egy olyan iparágban, olyan területen dolgozunk, ahol percenként, óránként, naponként jönnek új technológiák. Ugye a kulturális, mint a Zsolt mondott, problémának, vagy kihívásnak van egy vetülete, hogy aki használja ezt az eszközt, az hogyan áll hozzá, de aki készíti ezt az eszközt, az is egy kulcs, és az is egy tanulságnak is nevezhető. A kudarcok azok jó részt abból is adódnak, hogy nincs az a fajta kínai-angol tolmács az üzletbe, aki érti az üzletet is, megérti a technológiát is. Az én szervezetem ezeket a kínai-angol tolmácsokat próbálja minél nagyobb számban megtartani, és minél hosszabb ideig bentartani a cégben, úgyhogy ez abszolút része.
Tudsz esetleg példát mondani, hogy erre milyen akcióitok vannak, milyen gyakorlatotok?
Hát igazából az, hogy milyen HR csomagot ajánl a cég ezeknek az embereknek, az biztos, hogy más, mint egy hagyományos olajiparban dolgozó, mondjuk finomítóba vagy logisztikába egy klasszikus kéggallérost. Ugye mi egy IT-szektorral versenyzünk, és ott a home office már egy alaptörténet, és ugye tehát itt kellene valami egyensúlyt találni. De aztán egy másik nagyon konkrét példa nyilván a képzés, tehát hogy egyáltalán napra készen tartjuk ezeket a kollégákat, az is egy külön erőfeszítés.
Aztán még egy példa, a szuperusereknek az egységes kinevezése, kialakítása. Most jelenleg 1100 alkalmazás körül van a nyilvántartásunkba. Ebből nem minden azonosan fontos, tehát van egy olyan listánk is, ami mondjuk ebből a 60 olyan alkalmazás, amelyiktől kvázi meghalunk, ha nem működik. Uh-huh. Tehát, hogy ezek a
kritikus
alkalmazások. Azok a kritikus alkalmazások, ami leellenőriztük, és valóban nélküle nem megy az élet. És ennek a kultúraváltás elősegítésére egy fontos lépés az ehhez a 60 rendszerhez egységes módon definiálni, hogy mit is várunk el egy kulcsfelhasználótól, mi a feladata, és hogy szervezzük egységesen. Van olyan rendszer, ahol van, természetesen mondjuk úgy hívhatod product ownernek is, hívhatod superusernek, különböző szerepkörök vannak ebbe a mondjuk témában, de egységesen nincs meg az a modellünk per pillanat, és a tervünk között ott szerepel, hogy elindítjuk ezt a folyamatot, hogy legalább a kulcsrendszerekre legyenek meg ezek a csoportok.
Ugorjunk át a már által is említett IoT témára, hiszen itt azért ez Magyarországon talán azt gondolom, hogy a véletlenül a legnagyobb méretű IoT rendszer. Jól gondolom, hogy ez igaz lehet?
Hát ugye itten avval szembesülünk, hogy nem tudom, hogy milyen más, mekkora van, de én azt gondolom, hogy valószínű, hogy igen. Tehát ugye az a ipari szabályozás, komplexitás, amivel a MOL rendelkezik, az nehezen tudom elképzelni, hogy sok helyen lenne hasonló
Tehát így gyakorlatilag a finomítóról, meg a vegyipari egységekről beszélünk.
Így van. Meg logisztika.
Tehát nem, ha bővebben vesszük az IoT-t, akkor azért vannak itt más elemei is, tehát a logisztikát említve volt néhány éve projektünk, ami a vasúti kocsikra szerelt nyomkövetőt. Ugye a MOL-ról elsőre a MOL benzinkút jut egy átlag embernek az eszébe érthető módon. Van közel 4000 vasúti kocsink. Tehát, hogy azt mondom, hogy az már egy szemmel látható eszközpark. És ugye ezeknek a nyomon követése az, hogy valahol automatikusan tudjuk érzékelni, hogy nini, ez a kocsi már 3 hete ott áll a vevőnek a
telephelyén,
és miért nem mozdul arrébb. Üzemanyag telephelyeken is nyilván vannak folyásmérők, meg mindenféle szelepek, meg tartályszintek, meg stb. Ezeknek is a nyomon követése fontos, vagy hogy nagyon másfele menjünk, az egyes ipari fogyasztóknak a mérőóra leolvasása is egy ilyen kérdés, amiben mondjuk már egy szélesebb körben érdekes történet. Tehát én azt gondolom, hogy elég sok IoT is témával foglalkozunk.
Hogyha nálatok van a vélhetően a legnagyobb IoT megoldás, és ezek szerint akkor az adatgyűjtés is vélhetően az egyik legintenzívebb, akkor azt gondolom az adattárolás is annak kell lenni, jól gondolom, hogy akkor valamiféle big data megoldás is van nálatok?
Hát ugye, ha a finomítót nézzük, akkor ott tulajdonképpen történelmileg van egy szállító, aki én azt mondom, az olajiparnak, meg az egyéb iparnak a 80%-át minimum lefedi. Nálunk is az ő megoldásuk van. A hagyományos ipari szenzor adatgyűjtés az egy idősoros adatbázisba szépen bekerül, és akkor abból tudunk mindenféle termeléssel kapcsolatos kimutatást csinálni. Amivel az utóbbi időben elkezdtünk foglalkozni, az így van, most már van egy downstream data lake-ünk, amire elkezdünk egyre több rendszert bekapcsolni, meg ez az egyik, mondjuk úgy, sikertörténete a 3D-nek, hogy erre most elindult egy agilis program, ami egy backlog alapján egymás után különböző üzleti problémákat megold ezzel. Illetve a másik izgalmas terület, hogy egyre több eszközbeszállítónk van, mondjuk egy katalizátornak a beszállítója, aki ha megosztjuk vele a üzemelési adatainkat, akkor ő tanácsot tud nekünk adni avval kapcsolatban, hogy tudjuk hatékonyabban, hosszabb élettartammal éppen mi a feladat.
Működtetni.
És ezzel kapcsolatban dolgoztunk ki megoldást, ami az adatoknak a megosztása kifele. Tehát, hogy ugye az az izgalmas, hogy tudok én beszállítókat úgy bevonni, hogy hozzájuk eljusson az adat, és őtőlük visszakapjam az eredményt.
Fogyáltok az adat, vagy data governance-el, adatkezeléssel sikerült ebben is lépnetek?
Vannak olyan területek, ahol viszonylag jók vagyunk, de azért egy csomó terület van, ahol azért lehet ezen fejleszteni, és például az egyik idejévi projektünk az pont erről szólna, hogy ezt egységesítsük. Ahogy az elején mondtam, ugye nagyon sok szervesen fejlődő, egymástól függetlenül fejlődő adat governance és master data és egyéb kezdeményezés van a downstream-en belül, de nincs egy olyan, ami ezt összefogna, és pont ezt, ez egyik ilyen projekt, amit idén szeretnénk elindítani, az pont erről szól, hogy ezt rendbe rakjuk és egységesítsük. Azért szeretnénk pragmatikusak maradni, mert ebbe a data governance, master data témába el lehet PhD szinten menni, és egy olyan megközelítést gondoltunk magunknak, hogy kiválasztjuk a 10 legfontosabb üzleti döntés vagy üzleti dilemmát, ahol az adatminőség például problémát okozhat, és akkor ezen keresztül próbáljuk megfogni azokat a kritikus pontjait ezeknek a governance témáknak, amit nagyon pragmatikusan utána egy implementációval megfejelünk. Tehát, hogy hol kell eszközt bevezetni, hol kell adattranszformációt bevezetni, hol kell szabályzatot kiadni, hol kell szervezetet módosítani. Az is benne van a víziumban 2030-ra, hogy a legtöbb területen minimum egy ilyen advisory szintű működést el szeretnénk érni, tehát azt szeretnénk, hogy ezek az adatok, ezek ott álljanak is eszközként, döntés előkészítő anyagként, vagy a döntéshozók támogatásaként ott legyen, illetve a másik nagy terület, amit az én szűkebb eddigi szakmai területemből hozok, az optimalizáció, vagy ez a supply chain, ott például ez az a valós idejű optimalizálás. Ott is például már most vannak projektjeink, amik egymástól függetlenül elindultak, de például ez egy nagy probléma, hogy hogyan tudjuk ezeket a különböző optimalizási szinteket a valós idejűtől a havig olyan összehangult egységes rendszerre fejleszteni, ahol gyakorlatilag ráhagyjuk a működésre azokat a döntéseket, amit percenként, óránként, naponként kell eldönteni, de mégis olyan korlátokat adunk nekik, ami a teljes képbe bent tartja ezeket a dolgokat. Ezt mi úgy hívjuk, hogy Optimization Process Integration Concept, egy ilyen jó kis...
Jaj, de szép fogalom.
Jó kis nevet találtuk, és például egy ilyen projektünk is van, ahol azt nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt a valós idejű optimalizást a klasszikus havi termelés tervezéssel összehangolni úgy, hogy mindenből a legjobbat hozzuk ki.
Tehát a gyártás tervezés és gyártás optimalizálás, meg a valós idejű gyártás optimalizálást egybe kezelni.
Összeházasítani ezeket. Úgy,
ez önmagában egy izgalmas téma. De említetted, ami engem megfogott, ez az advisory, tehát támogatói megoldás. Ez nekem azért feltételez valamilyen AI, vagy valamilyen modell támogatást, ami ezeket az adatokat feldolgozza. Tehát akkor ebbe az irányba is akkor tesztek lépéseket, ha jól
értem. Hát nyilván nem idén lesz ebbe áttörés, de a víziunkban mindenképpen az van, hogy a hatékonyságot, a digitalizáció legjobban ezekkel az advisory dolgokkal, advisory megoldásokkal tudja támogatni. Magyarán ugyanazt azt az eredményt kevesebb ráfordítással elő tudjuk állítani, vagy ugyanannyi erőforrásból többet, és ez szerintem az advisory megoldások, ugye például a valós idejű optimalizálás is egy ilyen terület, ahol ezt muszáj, mert enélkül gyakorlatilag lemaradunk.
De egyébként gépi tanulás terén van néhány konkrét megoldásunk, ami ugye csináltunk üzemanyag nagykerre forkasztot, ez mondjuk egy viszonylag magától érthetődő feladat. Labormérésnél, hosszú időtartó labormérésnél van sikeres projektünk abban, amit most gördítünk ki más laborra is, hogy már a mérésnek az elején
előrejelezzük az eredményt.
Előrejelezzük az eredmény nagy biztonsággal, és ez egy jelentős időcsökkenést hoz. Illetve hát a gyártásban is voltak ilyen gépi tanulós megoldásaink, tehát hogy egyértelműen ebbe az irányba megyünk, de a tanulás folyamatában vagyunk, nem a csoportszintű egységes rolloutba, az biztos.
Mi a helyzet a cloud-dal? Cloudnak a adaptációja hol tart?
Alapvetően azt gondolom, hogy jól tart. Tehát, hogy van egy cloudos szolgáltatásunk, arra egyre több dolgot kiteszünk, akár a big data területén, vagy más megoldásokat. Azt kiszámoltuk, és egyelőre nem jutottunk pozitív business case-re, hogy migráljunk mindent a felhőbe. Tehát az igazság, hogy itt még nem látjuk, hogy az feltétlenül olcsóbb. Egy másik terület, ami hozzám tartozik, és talán ebből a szempontból érdekes, ugye van a hulladékgazdálkodási konceszió, amit elnyert a MOL, és ennek a IT kialakítása is én hozzám tartozik. Ott például pontosan azért, mert még hulladékgazdálkodást nem csináltunk, és vannak elképzelésén nyilván méretezésről, meg feladatokról, de nagyon nagy spektrumon mozog az, hogy mennyi a sok és mennyi a kevés, hogy gyakorlatilag a teljes architektúrát a felhőbe terveztük. Tehát ott egy cloud first megközelítéssel indultunk, nem beszélve arról, hogy ugyanúgy, mint ahogy a fizikai eszközök esetén, tehát gondolok itt csővezeték, meg üzemegységek, meg stb., mert ugyanígy a alkalmazások esetén is jelentős hagyatékkal rendelkezünk, tehát 1100 alkalmazás, ez ki lett alakítva úgy, ahogy az ki lett alakítva akkor, amikor nem volt cloud, amikor ez nem volt, tehát hogy ezeket csak ezekkel úgy átemelni, ezekkel együtt kell élni, nem lehet. A hulladékgazdálkodás esetén kvázi zöld mezősen indulunk neki, vagy indultuk neki.
És ott mik voltak azok a döntési szempontok, amik cloud mellett tették le a voksot? Talán a rugalmasságot említetted?
Ez volt az elsődleges. Tehát az elsődleges szempont az volt, hogy egy olyan megoldás kell nekünk, amit skálázni tudunk nagyon gyorsan, mert hogy nincs meg a tapasztalatunk abba, hogy...
Mire lesz igény?
Mire lesz igény? Tehát, hogy ez egy teljesen új dolog lesz, ami nem csak úgy új dolog, hogy a MOL életében új dolog, hanem tulajdonképpen országos szinten, sőt, hasonló koncesziót nagyon sok más ország se csinál, tehát máshol is van hulladékgazdálkodás, de nem ebbe a skálába, hogy ezt most mi megvalósítjuk, tehát hogy ott a méretezhetőség volt, és nyilván a új technológiák azok azért adják magukat, tehát hogy nagyon sok szállító eleve felhőn kínálja a termékeit, és ez így a szimpatikusabb megoldás.
Itt még azért hadd kérdezem meg az IT biztonságot. Elég sokat foglalkoztunk ezzel mi magunk is a tavalyi évben, hogy itt hol tartotok? Mik a kihívásaitok?
Hát azt gondolom, hogy a famous last words. Vagy összességében azt gondolom, hogy elég jól állunk ebben. Tehát, hogy ez az elmúlt sok évben nagyon erős figyelmet kapott, és nagyon jelentős projekteket valósítottunk meg, ami a információbiztonság körül van. Én úgy látom, hogy egyértelműen a üzleti vezetés érti, és szerintem ez a fontos szuper. Lépés, ez érti, hogy ez egy, ha van valami, ami térdre tudja kényszeríteni a vállalatot, akkor az egy ilyen támadás lehet, és ennek kapcsán ott van a támogatás is, hogy ehhez kapcsolódóan megfelelő üzleti és IT szervezet ott van, aki irányítja meg, megvalósítja ezeket. Úgyhogy szerintem így nézve ez egyértelműen egy sikertörténet. Ami itt az ipari témában izgalmas ebben, hogy ugye a kiberbiztonság az nem áll meg az irodai eszközöknél, tehát hogy annak a végigvezetése, hogy adott esetben most már egy finomítóban is, vagy egy logisztikai telepen is, technológiailag ugyanazok a switchek, routerek, szerverek vannak, mint bárhol máshol. Tehát nincs műszaki, nyilván van műszaki különbség sok szempontból, de alapvetően a technológiák szoftveresen nagyon-nagyon hasonlóak. Ezt a teljes vertikumot védeni, és ezzel kapcsolatban egységes szabályozást, meg megközelítésmódot bevezetni, meg nyomon követni, azt gondolom, hogy ennek meg sosem lesz vége, ugye ez egy folyamatos versenyfutás. Tehát itt arról van szó, hogy a rossz fiúk azok ugyanúgy dolgoznak mindig keményen, mint ahogy mi dolgozunk keményen, hogy kint tartsuk őket, tehát ez sajnos.
Ugye elég sokat beszélgettünk azokról a műszaki örökségekről, hogyha így magyarra fordítsam, amivel küzdötök ugye ez a barna mezős kapcsán. Itt az IT security-nél ez mennyire jelent problémát? Mert ugye más cégek, vállalatok azért általában mindig elmondják, hogy az OT területnek az IT biztonsága azért jelent nagy kihívást, mert ott akár több tíz éves technológiának a védelmét kell megoldani. Ez nektek mennyire van ott az asztalon?
Hát nyilván ugye a biztonság ott indul, hogy megfelelően lezónázod a hálózatokat, és a tűzfalakkal véded azt, hogy ha valahol valami van, az tovább ne terjedjen. És nyilván ugye, hogyha ipari témákat nézünk, most már az inkább a 5-6 éve volt, a 7 éve volt a Siemensnek, ugye hiszem, hogy ez a WinCC alkalmazása kapcsán volt, és valahol Közel-Keleten, vagy nem tudom, hogy hol volt a konkrét eset, ahol a hátsó kapun keresztül valaki fizikailag be kellett, hogy menjen USB drive-ot bele tolni a megfelelő szabályzó eszközbe, és úgy tudta telepíteni a
rossz indulatú
szoftvert. Megint csak vagy 5 éve a Saudi Aramco ugye támadás érte, és akkor tulajdonképpen sok finomítóját meg üzemegységét egyszer levette az internetről, tehát amikor a vírus támadás kiderült, akkor kihúzták a kábelt a falból, és a finomító működött tovább, az e-mail kommunikáció az rosszabb volt. Tehát oda akarok kiugadni, hogy igen, a régi eszközök problémát jelentenek, de én azt gondolom, hogy azért az igazi veszélyt az azt jelenti, hogy a irodai felhasználó egyébként megnyitja a Gmail-ben kapott, vagy a Facebookon kapott, vagy akárhol kapott trójai falovat,
és így kerül be
valami, ez pedig igazából a zónázással azért hatékonyan lehet védeni, meg nyilván sok másik eszközzel.
Akkor még egy utolsó gondolat így a gyártás körül az automatizációról. Foglalkoztatok azzal a kérdésről, hogy mit érdemes automatizálni, és mit nem?
Ami egyértelműen mai realitásból előjön, az, hogy az energiafelhasználás körül bármi, ami az energiafelhasználással kapcsolatos, ott oda kell figyelni. Tehát, hogy abban hatalmas megtérülés van, és ugye ez itten nagy forgógépekről beszélünk, nagy energiát igénylő, mondjuk úgy technológiákról van szó, tehát, hogy ez egyértelműen egy olyan terület,
ahol meg tud térülni a beruházás.
Abszolút.
Hát igen, most lelőtted a nagy témát, úgyhogy én is az energiát mondtam volna, hát a mai világban ugye, ha csak megnézzük, szerintem a top 5 energiafelhasználóban benne van a MOL Magyarország. Az energia, az meg tipikusan az, ami majdnem, hogy egy gondolkodás nélkül el lehet kezdeni mindenféle automatizási projektet, mert 1%-10% az millió forintok, dollárokat.
Ti működési volumeneteknél ez
igen, hát igen, meg nem beszélve arról, hogy minden kilózsúl energia, amit megspórolunk, az tulajdonképpen üvegházhatású gáz csökkent. És ugye ezzel kapcsolatban is elég komoly vállalásai vannak a MOL-nak, hogy a saját működését hogy fogja mondjuk úgy zöldebbé tenni.
A másik dolog, ami így fölmerül bennem, az az új székházatok. Hogy tudtok esetleg azzal kapcsolatban mesélni? De költöztetek már?
Abszolút. Egyébként? December 9-e volt a nap, amikor beköltöztünk. 2500, ha jól tudom, ember 9 helyszínről költözött be, és hát ugye először tapasztaltuk meg az okos épület.
Na.
Minden előnyét és hátrányát.
Hosszátok meg a tapasztalatok.
Hát a hátrány, inkább azt mondom, hogy gyermekbetegsége van, de nyilvánvaló ez természetesen. Hát alapvetően egy 21. századi környezetbe költöztünk be, és hát teljesen megváltoztatja az ember minden napját, amikor egy ilyen 60-as években készült székház, ugye, ahol a szigetelés meg minden már olyan állapotban volt, ahol iszonylag nagy beruházás kellett volna ahhoz, hogy ezt osztotávon fenntartsuk. Beköltöztünk egy tényleg 21. századi területbe, ahol egyébként az első héttől kezdve a digitális megoldások, a hybrid meeting lehetőségei, az nekem az egy nagyon, nagyon pozitív élmény volt, amikor bementem egy meeting szobába, bekapcsoltam a Teams-t, és gyakorlatilag láttam az egyik monitoron a részvevőket, a másik monitoron a prezentációt, és mindet úgy, hogy bementem, leültem, és csak csatlakoztam.
Tehát, én azt gondolom, hogy így van, tehát hogyha most digitalizációs szemmel nézzük, akkor rengeteg nagyon jó megoldás van, a kollaboráció az egyik. Tartozik az épülethez egy alkalmazás, amin keresztül kvázi lehet az épülettel interaktálni. Az egész élmény tényleg egy nagyon pozitív. Abból a szempontból is, hogy Zoli mondta, hogy 9 helyről költözött össze a szervezet, tehát az, hogy egy helyen vagyunk, és tényleg könnyű kollégákkal találkozni, ez nagyon jó.
Ez önmagában egy nagyszerű élmény. Van esetleg olyan téma, amit így kimaradt, és még amiről szívesen beszélnétek?
Én nekem az egész digitalizáció nagyon egyszerűen ilyen basic módon megfogalmazva három dologról szól. A technológia, arról már elég sokat beszéltünk. Az emberek vagy a kultúra, arról is beszélgettünk. A harmadik pedig az üzleti folyamat.
Én azt tapasztalom, hogy főleg a új generációban az olajiparnak egy sötét renoméja van, ugye? Koszos tönkre teszi a környezetet mindenféle formába, és ráadásul jön az elektromos transformáció, és ez már a múlt. De a hosszú távban én szerintem itt sok-sok évtizedről beszélünk. A jelen realitás az, hogy a mai világunk az megáll. Gondoljunk csak egyszerűen mondjuk a műtrágyára, mint egy termék, amit ugye nem említettünk eddig, olajipari termék, ami nélkül gyakorlatilag a mostani populáció a Földön nem él meg, de a energiafelhasználásban is a kőolaj az, amiből élünk. Rengeteg olyan termék van, ami én azt gondolom, hogy jövőtálló és szükséges, sőt nem lenne ott a világ, ahol most van. Ha pedig a műszaki szempontból nézem, tehát hogyha egy olyan területet keresek, ahol komplex, izgalmas projektek vannak, összetett, tényleg összetett összefüggések, folyamatok, ahol a ipari és az automatizáció összetalálkozik, akkor nehezen tudok a környező országokat figyelembe véve a MOL-nál jobb játszóteret javasolni.
Végezetül azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy mit láttok, milyen kihívást láttok így a 2023-as évben a saját területeteken, milyen céljaitok vannak, illetve hogy mi lenne az üzenet, amit meg tudtok fogalmazni akár a HR területre, vagy a munkatársi piac számára, vagy akár más cégek számára.
Kezdjük a tervekkel. Hát alapvetően, ahogy már korábban is mondtam, az egyik kulcsterület a digitalizációban az a kollégák. A kollégák, és ugye itt ez egy olyan területről beszélünk, ahol nem feltétlenül csak az kell hozzá, hogy valaki a technológiát ismerje, hanem magát az üzleti folyamatot is. Egyébként az egyik kulcs téma az, hogy hány olyan ember tudunk odacsábítani ehhez a területhez, akik az üzleti és az IT témát is és értik és ismerik, és ugye itt az egyik legnagyobb challenge szerintem nem csak az idénre, hanem a következő pár évre, hogy tudjuk ennek a számát mennyiségben meg a bent töltött időben a lehető legnagyobbra húzni, hogy ezt a víziót megvalósítsuk. Kifejezetten keresünk rengeteg területre olyan embereket, akik akik hajlandóak időt és energiát áldozni azért, hogy hozzák azt a tudást, amit a technológia ad, de emellett mondjuk 2-3 évet eltöltenek az üzleti területen is. Tehát, hogy én egy olyan digitalizációs jövőben hiszek, ahol elmosódik ez az IT üzleti határ. Alapvetően hiszek abba, hogy olyan emberekkel tudjuk ezt a digitalizációs víziót megvalósítani, akik mind a két helyen otthon érzik magukat.
És milyen kihívásokat látsz így 2023-ra?
Rengeteg a projekt, viszont a vízió az egy adott dolog, és ugye nagyon sokszor olyan projekteket is látok, amik önmagukban tök jók, csak nem a vízió felé mutatnak, tehát a fókusz elvész.
Zsolt? Igen, tehát az zajszín csökkentése, ez egyértelműen kulcs. Én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly vállalást tett a 3D avval kapcsolatban, hogy fogjuk egyszerűsíteni a projektportfóliónkat is, és az alkalmazás portfóliónkat is. Az idei évnek egy nagyon fontos céljának, hogy ezt az elképzelést apró pénzre váltsuk, konkretizáljuk, hogy akkor hogy is fogunk eljutni mondjuk az 1100 alkalmazásból annak a feléhez. Mikorra jutunk el, mit kell ehhez csinálni, és ami már dolgozunk, az, hogy a IT szabványoknak a sokkal tisztább megfogalmazása megjelenjen, mert nyilván a sokszínűség az részben abból is adódik, hogy ha nincsen egyértelműen kimondva, hogy csak így és máshogy nem, akkor meg fognak jelenni a
vadhajtások.
A vadhajtások, igen.
Nagyon köszönöm szépen, és sok sikert kívánok nektek erre a feladatra, és remélem, hogy akár egy vagy két év múlva beszélhetünk ismét, hogy hova jutottatok.
Mi köszönjük.
Az Ipar 4 Backstage podcastet hallgattad.
Ha tetszett a műsor, találkozunk a következő epizódban is. Addig is oszd meg velünk a saját történetedet, véleményedet a podcast.mortov.hu-n.
Írd velünk a modern ipar forgatókönyvét.